Tutti vanno.
Ezer új munkahelyet teremt a japán Takata Miskolcon. Orbán Viktor azt mondta, a térség újra ipari-gazdasági központ lesz. Kevés ingatlant ajánlanak fel a bankok az eszközkezelőnek, a hitelkárosultak szeretnék, ha többen léphetnének be a programba. Előzetes letartóztatásba került Simon Gábor, továbbra sem tudni, honnan van az MSZP volt elnök helyettesének titkos vagyona. Díjat nyert a Magyarországról szóló új kampányfilm, az alkotók célja az volt, hogy kitörjenek a korábbi sablonokból. Ezer munkahelyet teremt Miskolcon a japán Takata autóipari világcég. Az autóbiztonsági berendezéseket elsősorban légzsákokat gyártó vállalat, a kecskeméti Mercedes gyár fejlesztése óta az elmúlt három év legjelentősebb beruházását hozza létre az országban, mondta a miniszterelnök a gyár alapkőletételén. Orbán Viktor hozzátette, Miskolc újra ipari és gazdasági központja lesz Magyarországnak. A beruházás 20 milliárd forintba kerül, és várhatóan őszre lesz kész.
Így néz majd ki a japán Takata cégcsoport legújabb, Magyarországon épülő gyára. A Miskolcra tervezett üzemben még az idén 1000 új munkahely jön létre. A világ vezető automárkái számára gyártanak majd itt biztonsági öveket, légzsákokat. A kecskeméti Mercedes gyár 2 évvel ezelőtti átadása óta ez a legnagyobb zöldmezős beruházás az országban. A japán vállalatcsoport a kedvező feltételek és a jól képzett szakemberek miatt döntött a borsodi megyeszékhely mellett. Első magyarországi gyárunk megépítése az ország iránti bizalomjele. Bízunk az itt élők tudásában. Abban, hogy együtt jobb termékeket állíthatunk elő, és az itt készülő biztonsági rendszereinkkel csökkenthetjük a halálos közúti balesetek magas számát, mondta a vállalat elnök vezérigazgatója. A diósgyőri acélművekben a 60-as években volt olyan év, amikor 3 millió tonna acél készült. Akkoriban csak itt 20 000-en dolgoztak. Ma már alig van nehézipari termelés a környéken, a gyárak nagy része lerobbant, a munkanélküliség pedig még mindig az országos átlag felett van. Még úgy is, hogy 4 év alatt harmadával csökkent a városban az álláskeresők száma, mondja a település polgármestere.
Miskolc megvalósította az áttörést a válságrégió szerepből.
Kriza Ákos szerint a rendszerváltás veszteséből Miskolc az egyik legdinamikusabban fejlődő város lett. Az új beruházásnak köszönhetően pedig tovább csökkenhet a munkanélküliek száma.
Miskolc újra ipari és gazdasági központja lesz Magyarországnak.
Az év legnagyobb és legértékesebb beruházásának nevezte a miniszterelnök az új gyárat. Orbán Viktor egyúttal emlékeztetett, sikeres és jó döntés volt a kormány részéről a járműipar támogatása, amelynek árbevétele az utóbbi 2 évben meghaladta az 5000 milliárd forintot. Az iparágban itthon 700-nál is több cég működik, 115 ezer magyar család megélhetését biztosítva ezzel.
Magyarországon egy új ipari forradalom kezd kibontakozni. Ez az új ipar, amit most építünk, ez már nem csak összeszerelő üzemek hálózatát jelenti, mint a 90-es évek elején, hanem innováción alapuló és magas hozzáadott értékű termelést is.
A Takata a világ 20 országában mintegy 36 ezer embert foglalkoztat. A vállalatcsoport új miskolci üzeme 20 milliárd forintból épül. A gyártás ősszel indulhat el.
A következő uniós költségvetési időszakban kiemelt cél lesz a kis és közepes vállalkozások támogatása, mondta a miniszterelnök a Miskolci Televíziónak adott interjúban. Orbán Viktor úgy látja, 12 ezer kis és közepes vállalkozásra lenne szükség itthon a jelenlegi 2000-2200 helyett. A kormányfő szerint a jövőben ezek a kisebb vállalkozások adhatják a magyar gazdaság gerincét, de ehhez a jó szakembereken túl külföldön is piacképes ötletekre és szolgáltatásokra van szükség. Januárban tovább javult a magyar gazdaság külkereskedelmi mérlege. Az export 188 millió euróval volt nagyobb az importnál, áll a statisztikai hivatal jelentésében. Euróban számolva 2,8%-kal bővült a kivitel a tavaly januárihoz képest, míg a behozatal lényegében változatlan maradt. Erőteljesen 6,1%-kal nőtt az ipari termelés is januárban az 1 évvel korábbihoz képest. A bővüléshez a legnagyobb mértékben a járműgyártás és az ehhez kapcsolódó beszállítói ágazatok járultak hozzá. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 5%-kal nőtt. A hazai és a külpiaci eladások kedvező alakulása miatt. A Fidesz szerint reményteli év az idei a vállalkozásoknak. Puskás Imre azt mondta, az adatok alapján joggal feltételezhető, hogy 2014-ben jelentős gazdasági növekedés lesz Magyarországon, ami a foglalkoztatás komoly bővülését hozza majd. Az országgyűlési képviselő szerint ezt a folyamatot csak az törheti meg, ha visszatérhetnek a kormányzásba azok, akik 2010 előtt tönkretették Magyarországot. A Magyar Liberális Párt Puskás Imre szavaira úgy reagált, hogy soha nem szűnt meg annyi vállalkozás Magyarországon, mint az Orbán kormány idejében, és soha olyan kevés vállalkozás sem jött létre, mint tavaly. A kormány gazdaságpolitikájának sikerét bizonyítja, hogy egyre több nagy nemzetközi vállalat telepíti Magyarországra a termeléshez kapcsolódó szolgáltatási funkcióit is. Ezt mondta Szijjártó Péter, a számítástechnikai cikkeket és alkatrészeket forgalmazó amerikai nagyvállalat, a Systemax budapesti szolgáltatóközpontjának avatóján. A külügyi és külgazdasági államtitkár szerint Magyarország mára a szolgáltatóközpontok egyik európai központja lett.
Ugye a 90-es évek eleje közepe táján kezdtek az első szolgáltató központok bejönni Magyarországra, és mára eljutottunk oda, hogy 80 ilyen szolgáltató központ dolgozik, működik Magyarországon, tehát 80 SSC, és ezek összesen több mint 30 ezer embert foglalkoztatnak.
Csak nem 17 ezer devizaadós ingatlanát vette át a Nemzeti Eszközkezelő február végéig. Sok rászoruló arra panaszkodik, hogy bár az igényt beadták, bankjuk mégsem ajánlja fel lakásukat az eszközkezelőnek. Attól tartanak, így elveszíthetik otthonukat. Az eszközkezelő év végéig még több mint 8 ezer ingatlant vehet át a bajba jutott adósoktól.
Mária 2007-ben svájci frank alapú kölcsönből vásárolta ezt a panellakást. A törlesztő részlet azóta a többszörösére emelkedett, ezért évek óta nem tud fizetni a banknak.
Én ápolási díjon vagyok itthon édesanyámmal, édesanyám nyugdíjában.
Szerinte több szempontból is megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek alapján jogosult arra, hogy otthon át a bank átengedje az eszközkezelőnek. Az igényét már több mint két hónapja be is adta.
Hát azóta semmiféle választ nem kaptunk még. Nem tudjuk, hogy most bizonytalan helyzetben vagyunk tulajdonképpen. Nem tudjuk, hogy mi fog ránk várni.
Attól tart, ha a bank nem járul hozzá, hogy az eszközkezelőhöz kerüljön a lakása, akkor édesanyja és a fia is az utcára kerülhet. Így ugyanis a bank valószínűleg elárverezné az ingatlant.
100 ügyfélből 3 volt az, aki eddig bejutott az utóbbi időszakban az eszközkezelő programba.
A banki hitel károsultjainak egyesületénél azt mondják, a legtöbb ügyfelük azért nem jut be a programba, mert a bank fel sem ajánlja az ingatlant az eszközkezelőnek.
Mikor beadjuk a kérelmeket az ügyfelek nevében, majd segítünk az ügyfélnek abban, hogy kell eljárni a Nemzeti Eszközkezelő felé, akkor viszont az történik, hogy a legtöbb esetben maga a pénzintézet nem ajánlja tovább az eszközkezelőnek ezeket az ügyleteket.
Az egyik kereskedelmi bankban 2012 óta 1500 ingatlant adtak át az eszközkezelőnek, de ennek a sokszorosa azoknak az ügyfeleknek a száma, akik nem tudnak fizetni. Ennek ellenére a banknál azt mondják, hogy a programba való belépést vállalható kompromisszumnak tartják.
Maga a programba való belépés az a bank számára veszteséget jelent, ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy ez egy reális kompromisszum.
A Nemzeti Eszközkezelő legfeljebb összesen 25 ezer ingatlant vehet át. Február végéig 16.650 ingatlant ajánlottak fel a bankok, így még több mint 8 ezer ingatlan kerülhet be a programba.
Hogyha teljesülnek a feltételek, és a bank is jóvá hagyta az ingatlan adásvételét, akkor az eszközkezelő minden ingatlant megvásárol, ami a bankoktól átkerül.
Az adósokat képviselő civil szervezetek szerint tovább kellene enyhíteni a feltételeket, hogy az eddiginél is többen kerülhessenek be az eszközkezelő programjába.
A Jobbik meghosszabbítaná a kilakoltatási moratóriumot. Zékárpád Dániel frakcióvezető helyettes azt mondta, a kilakoltatások felfüggesztése addig tartana, amíg az országgyűlés meg nem oldja a devizahitelesek problémáit. A politikus hozzátette, hogy a részleges végrehajtási moratóriumot is bevezetnének, a kilakoltatási moratórium pedig nem mindenkire vonatkozna.
Bűnözőket, önkényes lakásfoglalókat nem kívánunk így módon támogatni, rájuk nyilván nem vonatkozna az, amit gondolunk. De az összes jogkövető magyar állampolgára, devizahitelkárosultakra, banki károsultakra egyértelműen ki kell terjeszteni a kilakoltatási moratóriumot.
A béke és a szabadság nem a természet ajándéka, ezekért az értékekért minden nap meg kell küzdenünk, mondta a köztársasági elnök. Áder János Magyarország NATO csatlakozásának 15. évfordulóján a pápai honvédségi repülőtéren arról beszélt, 25 évvel ezelőtt a magyarok közösen szabad akaratukból hozták a világ tudtára, hogy szabadságban, demokráciában akarnak élni.
Közösen mondtunk nemet az évtizedeken át ránk kényszerített diktatúrára, és közösen mondtunk igent arra, hogy nemzetünk jövőjét az európai polgári demokráciák családjában látjuk. Az akkor kimondott igen hozzájárult ahhoz, hogy véget érjen a háborús szembenállás, és elkezdődjön Európa békés újraegyesítése.
Mesterházy Attila az MSZP elnöke közleményében azt írta, a 15 évvel ezelőtti NATO csatlakozással politikai értelemben is megérkezett oda hazánk, ahová a magyar nemzet lélekben mindig is tartozott, a szabad nyugati országok közé. Semmi köze nincs az Európai Uniónak ahhoz, hogy Magyarországon milyen fák nőnek, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor hangsúlyozta, elfogadhatatlan, hogy Brüsszel kiirtaná a magyar tájhoz évszázadok óta hozzátartozó akácfákat. A tárcavezető emlékeztetett, az akác adja a hazai erdőterületek 25%-át. A Magyarországon termelt méz fele akácerdőből származik, és az ágazat 80 ezer embernek ad megélhetést. Az unió illetékes szóvivője szerint még semmiről sem döntöttek.
Szorgalmasan dolgoznak a méhek Jászapáti határában. Magyarországon jelenleg csak nem 1 100 000 méhcsalád. Évente átlagosan 25 ezer tonna mézet állít elő. Ennek több mint fele igen jó minőségű akácméz, amely az egészséghez nélkülözhetetlen vitaminokat, nyomelemeket tartalmaz. A méz alapanyagát adó fehér akác könnyen felkerülhet arra az uniós tiltólistára, amely a nem őshonos, gazdaságilag káros, visszaszorítandó állat és növényfajokat tartalmazza majd. Ez szakemberek szerint óriási károkat okozna az agrárgazdaságnak, hiszen az erdészetek nem telepíthetnének többé akácfákat, a meglévőket pedig ki kellene írtaniuk. Ez pedig csak nem 20 ezer méhészettel foglalkozó családi gazdálkodónak és őstermelőnek, valamint az általuk foglalkoztatott 80 ezer embernek jelentenek komoly problémát.
Nekünk magyar méhészeknek nagyon veszélyes, nagyon rossz, hiszen az egyik fő bevételi forrásunkat jelenti az akác, akácméz. Na most azt kell tudni az akácmézről, például, hogy nagyon jó, egészséges, kevés pollent tartalmaz. Az akác erdő környezetében más növények nem virágoznak egy időben, ezért egy teljesen tiszta, bioméznek mondható.
Elfogadhatatlan ez, hiszen... A vidékfejlesztési miniszter a múlt héten levelet írt az EU környezetvédelmi biztosának, amelyben azt kérte, hogy az akácot ne tegyék fel a fekete listára.
Semmi köze az Európai Uniónak ahhoz, hogy Magyarországon milyen fák nőnek. Egy olyan szabályozást erőltet az Unió, az Unió bizottsága, amely hasonlóan a görbe uborkához bele akar szólni abba, hogy milyen fák legyenek a magyar erdőkben, milyen fákat ültessünk, bele akar szólni olyan dolgokba, amelyekhez az uniónak semmi köze.
Brüsszelben megerősítették, hogy megkapták a magyar vidékfejlesztési miniszter levelét. A környezetvédelmi biztos szóvivője szerint Magyarországnak nem kell aggódni az akácfa miatt. Ez a lista ma még nem létezik, csak akkor készülhet el, ha a jogszabálytervezetet előbb a tagállamok és az Európai Parlament is elfogadta. A lista összeállítása ezt követően szakértők feladata lesz a tagállamok részvételével, mondta Joe Hannon, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosának szóvivője. A magyar agrártárca egyébként Hungarikummal nyilvánítaná az akácot, így is védve, hogy ne kerüljön fel az unió tiltó listájára.
Az Európai Unió most induló Erasmus Plus programja befektetés a közös jövőbe, mondta az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán hozzátette, az oktatást fejlesztő képzés a következő 7 évben több mint 125 ezer intézményt és több mint 4 millió fiatal nemzetközi tapasztalat szerzését támogatja Európa szerte. Balogh Zoltán kiemelte, idén a program biztosította magyar források 11%-kal nőnek. A cél pedig az, hogy minden magyar fiatalnak egyenlő esélye legyen a külföldi tapasztalatszerzéshez, és hogy a nemzetközi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakképzést kapjanak. Akár 12 év börtönt is kaphat Simon Gábor. Az MSZP egykori második emberét a bíróság délelőtt 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte. Többek között adócsalás, magánokirathamisítás, valamint felbújtóként elkövetett közokirathamisítás gyanújával. Mesterházi Attila korábbi helyettese továbbra is tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Hiába kérdezték az újságírók, egy szót sem árult el arról, hogy honnan van a titkos vagyon.
Simon Gábor megtörtnek tűnt, amikor a bíróság udvarán kiszállították a rendőrautóból. Az MSZP volt elnök helyettesét jól láthatóan megviselték az őrizetben töltött napok. A volt politikust megbilincselve vezetőszáron kísérték a nyomozási bíró elé. Simon Gábor baseball sapkában, lehajtott fejjel, de rezzenéstelen arccal lépett a tárgyalóterembe. A központi nyomozó főügyészség azért kérte a bíróságtól Simon Gábor letartóztatását, mert az MSZP volt elnök helyettese ellen már fél tucat bűncselekmény miatt folyik eljárás.
Simon Gábort a központi nyomozó főügyészség összesen 6 bűncselekmény megalapozó gyanúja miatt hallgatta ki gyanúsítottként, és indítványunk szerint az előzetes letartóztatás különös okai nem egy-egy bűncselekmény tekintetében, hanem összességében állnak fenn.
A több mint másfél órán át tartó meghallgatás után Simon Gábort a bíróság földszinti előállító helyiségébe vitték a rendőrök. Itt kellett megvárnia, amíg a nyomozási bíró meghozza a döntését. Ügyvédje, Nagy István, ekkor mondta azt, hogy az ügyészség nem győzte meg Simon Gábor bűnösségéről.
A rendelkezésre bocsájtott ügyészségi iratok egyébként nem támasztják alá, hogy közokirat hamisítást is elkövetett volna.
A bíróságot meggyőzte az ügyészség. A nyomozási bíró az ügyész indítványával egyezően elrendelte Simon Gábor előzetes letartóztatását.
A bíróság megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben az alapos gyanú fennáll. Végzését 3 ok támasztja alá, egyrészt a szökés elrejtőzés veszélye, másrészt a bizonyítási eljárás meghiúsításának a veszélye, harmadrészt pedig a bűnismétlés veszélye.
Az előzetes letartóztatás egyelőre 30 napra szól. Amennyiben a kényszerintézkedés feltételei továbbra is fennállnak, az ügyészség kérheti a meghosszabbítását. A volt politikus akár 12 év börtönt is kaphat. Előzetesben legfeljebb 3 évet tölthet.
Simon Gábor fellebbezett a letartóztatásáról szóló döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatája. Ezért a bíróságról a készenléti rendőrség munkatársai azonnal átviszik a börtönbe, ahol megkezdi az előzetes letartóztatásának letöltését. A híradót Víg András tudósította.
Csak vagyonkezelője volt a pénznek, ami nem a sajátja. A Magyar Nemzet információi szerint ezt vallotta az ügyészségen Simon Gábor. Azt azonban a lap szerint nem árulta el, hogy ki a valódi tulajdonos. Egyre több jel utal arra, hogy nem csak Ausztriában rejtegetett pénzt a volt szocialista politikus, hanem legalább egy magyar bankban is. Emellett saját titkos széfje is volt. A Fidesz továbbra is magyarázatot követel a baloldal vezetőitől. Mesterházi Attila azt mondta, a Simon ügy büntetés a szocialista pártnak.
Szerda délelőtti képek Simon Gáborról, bilincsel a kezén rendőrök gyűrűjében a bíróság folyosóján. Nemrég még így ismerhették a választók Simon Gábor. Évek óta a szocialista párt legszűkebb vezetéséhez tartozott. Januárban az MSZP nagygyűlésén az elsősorban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között ült. 8 évig volt az MSZP választmányának elnöke, 2012 óta pedig a párt második embere, vagyis Mesterházi Attila helyettese volt. Államtitkárként dolgozott a második Gyurcsány kormányban is. Az áprilisi választáson is indult volna a baloldali pártok jelöltjeként, ha február elején nem derül ki róla, hogy évek óta 240 millió forintnyi devizát rejteget egy ausztriai bankban. Mostanra egyre több jel utal arra, hogy nem csak az osztrák számlán volt titkos vagyona az MSZP volt elnök helyettesének, hanem magyar bankban vagy bankokban is. A Magyar Nemzet arról írt, hogy 75 millió forintnak megfelelő devizát helyezett el a Magnet Bank egyik budapesti fiókjában. A lap szerint Simon Gábor az ügyészségi gyanúsításban is szereplő hamis afrikai útlevéllel nyitott számlát a pénzintézetben egy ismerőse segítségével. A híradó kereste a Magnet Bankot, hogy megerősítsék a sajtóhíreket. Annyit válaszoltak, hogy banktitok miatt csak a hatóságoknak árulnak el részleteket. Az Index pedig arról írt néhány nappal ezelőtt, hogy Simon Gábornak saját titkos széfje is lehetett, méghozzá az Interpol által csalás miatt körözött Welsz Tamás házában. Az Index úgy tudja, hogy ebből a házkutatáskor több 10 millió forint került elő. A Magyar Nemzet szerint Simon Gábor az ügyészségen azt vallotta, hogy nem a saját pénzét rejtegette az osztrák bankban. Ő csak a vagyonkezelője volt az összegnek, de a pénz valódi tulajdonosáról nem beszélt.
A baloldal vezetői Gyurcsány Ferenc, Mesterházi Attila és Bajnai Gordon fejezzék be a titkolózást, mondják meg, mit tudnak a pénz eredetéről.
Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy a baloldal vezetői titkolóznak, ködösítenek és nem segítik a hatóságok munkáját a Simon ügyben. Szerinte nehéz elhinni, hogy a baloldal vezetői nem tudtak ezekről a pénzekről.
Egyre erősebb a gyanunk tehát, hogy itt egy példátlan bűncselekmény sorozatról van szó. Egyre erősebb a gyanú, hogy nem magányos elkövetővel állunk szemben. Egyre erősebb a gyanú, hogy a hamisított útlevéllel rejtegetett, vagyonkezelt pénz eredete nem csak Simon Gáborhoz köthető, egyre erősebb a gyanú, hogy az a baloldal pénze.
Bajnai Gordon, az Együtt PM szövetség vezetője a Híradó kérdésére marhaságnak nevezte, hogy tudott volna az eltitkolt pénzekről.
Simon Gábor sem büszkélkedett azzal annak idején, amikor egy kormányban dolgoztam vele, hogy ő neki eltitkolt 100 milliói vannak osztrák bankszámlán, ez nyilvánvalóan marhaság.
Mit tudsz a 240 millióról? Ilyen és ehhez hasonló feliratokkal várták tüntetők Tatabányán Mesterházi Attilát.
Gondolja, nem elég büntetés ez a szocialista pártnak?
Az MSZP elnöke azt mondta, bízik abban, hogy az ügyészség alaposan kivizsgálja a Simon ügyet.
De nem vagyunk rá büszkék. Hát te józan emberek vagyunk. Hát mi is normális magyar választópolgárok is vagyunk egyik oldalról, meg közszereplők. Hát önök szerint mennyire kellett ez az én hátam recpuknak? Hát csak nem képzeli, hogy hát örömmel és egy várándítással intézem el magamban ezeket a dolgokat.
A Parlament Mentelmi Bizottsága március 24-i ülésére újra meghívta Mesterházi Attilát, az MSZP elnökét, hogy válaszoljon a Simon ügyben feltett kérdésekre.
Gyurcsány Ferencnek egykori sportminiszterként felelőssége lehetett abban, hogy több 10 millió forint pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul civil szervezeteken keresztül. Ezt mondta Tuslág János a TV2 Mokka című műsorában. A csalásért elítélt volt MSZP-s politikus szerinte a bíróság által törvénytelennek ítélt döntéshozatali struktúrát a miniszter, vagyis Gyurcsány Ferenc működtette. Az elmúlt napokban a baloldal vezető politikusai hazugságnak nevezték volt pártársuk állításait. Nyilvánosan azonban egyelőre senki sem jelentette be, hogy pert indított volna Tuslág János ellen.
Lett volna felelőssége?
Én azt gondolom, hogy lett volna.
Lehetett felelőssége Gyurcsány Ferencnek egykori sportminiszterként abban, hogy korábban több 10 millió forintnyi pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul civil szervezeteken keresztül. Ezt mondta Tuslág János a TV2 Mokka című műsorában. Erről a hétfőn megjelent róla szóló kötetben is íra volt szocialista politikus. Úgy fogalmaz, idézem, Gyurcsány Ferenc is tökéletesen tisztában volt vele, hogyan megy a pályázati pénzek elosztása. Tevékenyen részt is vett benne. Amikor komolyabb pályázatokról volt szó, folyamatosan el voltam igazítva általa. A csalásért elítélt volt MSZP-s országgyűlési képviselő ezt most azzal egészítette ki, hogy szerinte a bíróság által törvénytelennek ítélt döntéshozatali struktúrát a miniszter, vagyis Gyurcsány Ferenc működtette.
Rengeteg olyan dolgot megcsináltam a minisztériumban, akár pályázati ügyekben is, amelyről pontosan tudott, amelyek kapcsán instrukciók hangzottak el. Most nyilván, ha ezek valamilyen fajta büntetői kategóriát kimerítenek, akkor nyilván van büntetői felelős.
Tuslág János a róla szóló könyvben, amikor az MSZP-n belüli személyi viszonyokról beszél, hosszasan értekezik Gyurcsány Ferencről, nem csak a pályázati pénzek elosztásával kapcsolatos szerepéről, hanem mint emberről, idézem. Megmaradt igazi vidéki tuskónak, ami leginkább megmaradt belőle számomra, az az ordítás. Gyurcsány mindig ordítozott. Nem tudom miért, ez volt a happje. Ha ivott, akkor duplán ordítozott.
Ahogy a Feri, illetve a Gyurcsány úr viselkedik, és ahogy beszél, azt köszönöm vissza, hogy már nincsen egymással. Tehát én mindig azt mondtam, hogy nagyon jó színész.
Az interjúban Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban azt mondta, hogy 2003-ban senki nem értette, hogy került a volt miniszterelnök az MSZP-be. Hirtelen egyszer csak feltűnt, mint választmányi tag, aztán miniszter lett a megyesi kormányban, fogalmazott az egykori szocialista politikus. Az elmúlt napokban Gyurcsány Ferenc és a baloldal más vezető politikusai hazugságnak nevezték volt pártársuk állításait. Nyilvánosan egyelőre senki sem jelentette be, hogy pert indított volna Tuslág János ellen.
Ebből egyetlen egy szó sem igaz.
Az MSZP elnöke szerint egyetlen szó sem igaz abból, amiről Cuslág János beszél a könyvben, bár Mesterházi Attila azt is hozzátette, hogy nem olvasta a kötetet, és nem is akarja.
Nem válaszolt Gyurcsány Ferenc felesége a Paksi erőműnek végzett tanácsadói munkával kapcsolatos kérdésekre. Az Altusz vezérigazgatója Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció egyik rendezvényére érkezett, de nem állt meg az újságíróknak. Az egyik operatőrrel össze is ütközött. Hetek óta arra keresi a választ a híradó, hogy pontosan milyen munkát végzett a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó marketingcég Pakson a 90-es évek végén havi 8, mai áron számolva havi 18 millió forintért. Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc korábban azt közölték, hogy nekik nem álmodjukban átadni az anyagokat, mert az nem felelne meg a tanácsadói szakma szabályainak. Azt mondták, Pakson kell keresgélni az anyagokat. Az erőműben azonban hiába keresték napokig, egyetlen olyan dokumentumot sem találtak, ami a több tízmilliós szerződés keretében születhetett, és a Gyurcsány Ferenc által említett sajtókampány elemei sem kerültek elő. Szanyi Tibor szerint, ha a baloldal kormányra kerül, első lépésként 5%-ra csökkenti az alapvető élelmiszerek áfáját. Az MSZP-s képviselő azt mondta, Európában az élelmiszer áfája mindenütt jellemzően egyszámjegyű, azaz 10% alatti. Szerintem Magyarországon is mielőbb csökkenteni kell az alapvető élelmiszerek adóját.
Ha kormányt tudunk alakítani, akkor bizony ezt meg is valósítjuk. Ez azt jelenti, hogy rögtön, július 1-től bizony 20%-kal, 1/5-ével tudnak csökkenni az élelmiszer árak.
Az LMP támogatja a környezetvédő civil szervezetek 12 pontos kiáltványát, jelentette be Csiba Katalin, a párt környezetpolitikai szakszóvivője. 64 szervezet nevében a Magyar Természetvédők Szövetsége többek között azt kéri, hogy mondjanak nemet Paksra, 1000 milliárd forintot csoportosítsanak át az ökoszociális költségvetés részére, és átlátható törvényalkotást is követelnek. Ha lehet más a politika, egyetért a felsorolt célokkal, és azt kérdi minden képviselőjelöltjétől, hogy írja alá a kiáltványt.
Mi azt szorgalmazzuk és azt támogatjuk, hogy a pontosítások után igen, ezt mindenki vállalja és írja alá. Ezt fogjuk szorgalmazni, ez egy egyéni választása lesz minden jelöltnek, hiszen egyéni felelősségvállalásokat vár el. Nagyon komolyan ez a nyilatkozat.
Nincs programja a Seres Mária szövetségesei nevű pártnak. Seres Mária azt mondta, azt tervezik, hogy ha bejutnak a parlamentbe, akkor képviselőik egyéni elképzeléseik és tapasztalataik alapján hoznak majd döntéseket. Az országos listát állító párt vezetője hozzátette, a jó célok érdekében bármelyik párttal el tudnak képzelni együttműködést. Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt hallgatta ki gyanúsítottként Ferenci Gábor országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség még január 22-én. A politikus tavaly májusban Ajkán autójával elütött egy 93 éves asszonyt, aki a mentőautóban elhunyt. Az ügyészség szóvivője az MT-nek azt mondta, Ferenci Gábor panasszal ért a gyanúsítással szemben, a legfőbb ügyészség azonban ezt elutasította. Sikeresnek és eredményesnek ítéli kampányát Szlovákia első magyar államfőjelöltje. Bárdos Gyula tucatnyi településen járt kampánykör útján, és azt mondja, mindenhol lelkesedéssel és várakozással fogadták. Szerinte a második fordulóba jutáshoz több mint 10%-ot kellene elérnie a hétvégi választásokon, azonban már az 5% feletti szereplés is jelzésértékű lehet a magyar közösség erejét bizonyítaná Szlovákiában.
Én a sikerben bízom, és bízom a felvidéki magyarokban, a közösség tagjaiban. A nemzetiségekben is bízom, mert szerintem nem csak ígérnek, hanem betartják az ígértüket, és én számítok még bónusz szavazatokra is a többségi nemzet tagjaitól. Ez nem lesz tömeges természetesen, de jelképes lesz, fontos lesz, és számomra minden egyes szavazat fontos.
Oroszország engedélyezte Ukrajnának, hogy megfigyelő repülést hajtson végre légterében az EBSZ nyitott égbolt szerződése alapján. Az engedély azután született meg, hogy az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője kijelentette, az orosz hadsereg átfogó benyomulásra készül Ukrajnába. Közben közös hadgyakorlatot kezdett az Egyesült Államok és Lengyelország. Megfigyelők szerint Washington jelezni akarja, hogy kiáll a krími orosz katonai beavatkozás miatt aggódó keleti NATO országok mellett.
Közös lengyel-amerikai hadgyakorlathoz készülnek a lengyel légierő F-16-os vadászgépei. 12 amerikai vadászgép csatlakozik majd hozzájuk, és 300 amerikai katona is érkezik Lengyelországba. A hadgyakorlatról még az ukrán válság kirobbanása előtt döntöttek, de a lengyel kormány elismerte, a krími válság miatt Varsó kérte, hogy az amerikai haderő a tervezetnél több katonával vegyen részt rajta. A Fekete-tengeren is közös hadgyakorlat kezdődött az amerikai, a román és a bolgár flotta részvételével. Washington szerint erről a gyakorlatról is már hónapokkal ezelőtt döntöttek. A Krím-félszigeten közben óriás plakátok népszerűsítik az elszakadásról döntő vasárnapi népszavazást. Együtt Oroszországgal áll ezen a hirdetésen. Ez a másik pedig azt sugallja, hogy csak két lehetőség közül választhatnak a krímiek március 16-án. Vagy a Horogkereszt, vagy pedig Oroszország. Ukrán nyelvű plakátok egyáltalán nincsenek. Fogalmam sincs, hogy miért nincsenek, mondja ez az asszony. Valószínűleg nincs rájuk szükség. Íme a szavazólap, amelyen vasárnap adhatják le voksaikat a krímiek. A népszavazást orosz barát önvédelmi csoportok felügyelik majd. A világ legfejlettebb országai, vagyis a G7-ek vezetői már most bejelentették, hogy nem fogják elismerni a népszavazás eredményét. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke pedig felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel az Ukrajnához tartozó krími autonóm köztársaság elszakításával. Közben már a háztartásokba is belopózott az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus. Miután a Krím félszigeten lekapcsolták az ukrán televíziós csatornákat, és helyettük orosz televíziók műsorait sugározzák, válaszképpen Ukrajnában a hatóságok megszüntették 5 orosz nyelvű tévéadás sugárzását.
Már 5. napja nem találják a maláj légitársaság szombaton eltűnt utasszállítóját. A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó Boeing 777-essel Vietnám közelében a tenger felett szakadt meg az összeköttetés. Az eltűnt utasszállítót már 10 ország hajója, valamint helikopterek és repülőgépek keresik a Malajzia és Vietnám közötti vizeken, egyelőre sikertelenül. A keresésbe bárki bekapcsolódhat, egy amerikai cég ugyanis nagy felbontású műholdképeket tett közzé az interneten a területről, amelyeket naponta frissít, így bárki kutathatja a Malajzia körüli vizeket. A gépen 239-en voltak, a legtöbben kínaiak. Ezüst medve díjjal jutalmazták a legújabb Magyarországról szóló imásfilmet Berlinben. A nemzetközi turisztikai börzén díjat nyert alkotás olyan reklámokat hagyott maga mögött, mint Ausztria vagy Baden-Württemberg kisfilmje. Turisztikai szakértők szerint fontos, hogy Magyarország új arcát mutassa a külföldieknek. Csak így lehet tovább erősíteni a turizmust, ami már tavaly is rekordot döntött.
Inspiráló városok, varázslatos fürdők, cipós leves és más híres magyar találmányok, ezzel hódít az új Magyarországról szóló imásfilm. Think Hungary. More than expected. Magyarország több, mint amit várnál, ez a kisfilm mottója. A rövid reklám tavaly ősszel készült el, a nemzetközi zsűrit pedig már meg is győzte. Ezüst medve díjjal jutalmazták Berlinben az egyik legrangosabb nemzetközi turisztikai börzén.
Ez nem komputergenerált animáció, hanem itt konkrétan ketté vágtuk ezeket a termékeket.
Az alkotók emellett víz alatti kamerákkal és robotrepülőgépekről készített felvételekkel adták át az ország hangulatát. A cél az volt, hogy kitörjenek a korábbi imásfilm sablonokból.
Mindenhol az van, hogy ilyen gyönyörű képeket, képeslapokat mutogatnak az országokra, és azt mondják a végén, hogy gyertek ide. Mi embereket, tekinteteket, hangulatokat akartunk bemutatni, olyan apró részleteket, amiket mi magyarok ismerünk. Tudjuk, hogy ez itt van, és Magyarország igazából ebből áll, és ezzel csábítjuk ide a külföldi látogatókat.
Beautiful, tasty, lovely.
Gyönyörű, ízletes és szeretnivaló.
Beautiful, it's a lot of history.
Gyönyörű, rengeteg történelem és kedves emberek, ezért szeretik Magyarországot leginkább a külföldiek. Ez pedig az eredményeken is meglátszik. Tavaly ugyanis rekordévet zárt a turizmus, csak nem 9 millió vendég fordult meg az országban. A Magyar Turizmus ZRT idén új reklámstratégiával készül, márkaként mutatnák be az országot, hogy újabb rekordot dönthessenek.
Ez a központi üzenet, ez minél hatékonyabban kerüljön közvetítésre, akkor van arra lehetőség, hogy ez nagyon pozitív hatással legyen a beutazó turizmusba, és nem csak a beutazó turizmusra számszerűleg, hanem arra is, hogy a bevételek ennek alapján növekedni tudjanak.
A magyar alkotás Baden-Württemberg és Ausztria kisfilmjét is maga mögé utasította. Az első díjat egy német légitársaság spotja kapta.
Megvan a Bocuse d'Or, vagyis a világ legrangosabb szakácsversenyének magyarországi győztese. Molnár Gábor egy ázsiai stílusban készült tőkehallal és grillezett osztrigával nyűgözte le a szakmai zsűrit. A fiatal séf képviselheti Magyarországot május 8-án Stockholmban az Európai Főzőbajnokságon.
Először gondosan előkészítették az alapanyagokat, majd precízen felszeletelték a hozzávalókat, azután pedig jöhetett a főzés. Hat fiatal séf mérte össze tudását a magyarországi Bocuse d'Or szakácsverseny döntőjében.
Ez egy fekete kenyér chips lesz, ez egy sertés csülök és borsos salátának lesz az alátétje.
A versenyzőknek két fogást kellett elkészíteni 6-6 főre. Egy hal és egy húsételt a megadott alapanyagokból.
Szorít az idő, mert mindenki van számoló persze pontosan.
A zsűri azt is figyelte, hogyan főznek a versenyzők.
A konyhai munkára, a munka eleganciájára, hogyan bánnak az alapanyagokkal, milyen technológiákat alkalmaznak, mennyire áttekinthető akár külső szemlélőnek is az adott konyha munka.
Aztán egyesével végigkóstolták a menüt, majd pontoztak. Értékelték például a tálalást, az ízt, a harmóniát, de a hőmérsékletet is.
Molnár Gábor!
A győztes Molnár Gábor ázsiai stílusú tőkehalat és grillezett osztrigát készített. A fiatal szakács azt mondta, hetekig készült a versenyre.
Ez egy nagy dolog, igazából két hónapos munka van benne, minden nap, tehát szinte szabad nap nélkül dolgoztunk, és hát életem egyik nagy álma vált valóra.
A mostani győztes képviselheti Magyarországot május 8-án Stockholmban az Európai Bajnokságon.
Ott 20 ország versenyez, abból 12-be kell lennünk, aki egyenes ágon jut be a döntőbe, a világdöntőbe, ami jövőre 2015. januárjában lesz Lyonban.
A Bocuse d'Or a világ legrangosabb szakácsversenye, amit két évente szerveznek Lyonban. Magyarország még tavaly pályázott a 2016-os európai döntő rendezési jogára. A pályázatról májusban döntenek.
Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd Szabadságtér 89 és On the Spot. Az este ma 10 óra 10 perckor kezdődik, téma a Simon ügyes, hogy Magyarország 15 éve lépett be a NATO-ba. Rögtön utána híradóval várom Önöket, viszontlátásra.